kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
5 óra.
Köszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit 2026. május 31-én, Szent Háromság vasárnapján. A zenéket Németh Tamás válogatja, a technikus kolléga pedig Kvasinger Jenő, a mikrofonnál a műsorvezető Sinkovics Andrea. 14. Leó pápa mondja, a liturgia, melyben a Szentlélek működik, bevezet Krisztus életébe. Az ő testévé tesz bennünket, és minden dimenziójában az egész emberi nem Krisztusban való egységének jelét jeleníti meg. Kedves hallgatóink! Műsorismertetésünket követően meghallgathatják a nap imáját, a híreket és a Vatikáni Rádiót. 5 óra 30 perckor ismét híreket mondunk, ezután névnap és kalendárium rovataink következnek. A 6 órai hírek után a Szentek Szentéletű Emberek című sorozatunkban a lioni szent vértanúk életét ismerhetik meg. Majd Szabó Lőrinc Ünnep című versét Blaskó Balázs mondja el. 6 óra 30 perctől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi adását. A 7 órakor elhangzó hírek után újra meghallgathatják a nap imáját, majd megismételjük a szombati egyházi híreinket. A 8 órai hírek után az Évezredek asztalánál című műsorunkban az idei szakmasztár verseny Borsodabolyi-Zemplén vármegyei gasztronómiai sikereiről számolunk be. 8 óra 35 perckor Veronika Domonkos nővér beszél a Szerzetesek félórája című műsorunkban. A 9 órai hírek után kezdődik az Ökumené. Lélekhangoló címmel evangélikus félórát közvetítünk. 9 óra 50 perckor részletet hallanak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. 10 órától szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd híreket mondunk, illetve megismételjük a Mesterségem címere című portréműsorunkat. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb délben jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A nap imája.
Ima a Szent Háromsághoz. Legszentebb Szent Háromság, Atya, Fiú és Szent Lélek. Teljes szívemből imádlak és felajánlom neked, Urunk Jézus Krisztus legdrágább testét, vérét, lelkét és istenségét, amely a világ összes tabernákulumában jelen van, engesztelésül a szidalmakért, az Isten káromlásokért, a közömbösségért, amelyekkel őt megbántják. Jézus legszentebb szívének végtelen érdemeiért és Mária szeplőtelen szívének közbenjárására könyörögve kérlek, téríts meg a szegény bűnösöket. Amen. Hallgassák meg híreinket! Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a közösségi oldalán. Bóna Szabolcs szerint a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja. Ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak az Európai Uniós források. Bejegyzésében úgy fogalmazott, ezek a pénzek rettenetesen hiányoztak a vidéki térségekből. közölte. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar számára új fejlesztési lehetőségek nyílhatnak meg. A magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek. Hozzátette, a vidéki munkahelyek és beruházások erősíthetik a helyi közösségeket. A forrásokat mostantól nem túlárazott, felesleges presztízs beruházásokra fordítjuk, hanem végre oda irányítjuk, ahol azokra a legnagyobb szükség van, hangsúlyozta a közösségi oldalán tett bejegyzésében a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke történelmi jelentőségű megállapodást kötött pénteken, amellyel elhárult minden akadály azelől, hogy a Magyarországnak jogosan járó, korábban befagyasztott uniós források végre megérkezzenek. Magyar Péterék nem mondanak igazat, amikor diadalittasan posztolják. Megszületett az Európai Bizottsággal a megállapodás. Jönnek az uniós pénzek, közölte Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője a közösségi oldalán. Dömötör Csaba azt írta, a Politico péntek este cikket közölt arról, hogy az Európai Bizottság értelmezésében hogyan is áll az ügy. Magyar Péter miniszterelnök azt kürtölte világgá, hogy az Ursula von der Leyennel tartott találkozója áttörést hozott, de Magyarország még mindig messze van attól, hogy megkapja az eurómilliárdokat, amelyeket Budapest annyira akar, idézett a cikkből a fideszes politikus, hozzátette. A cikk szerint egy neve elhallgatását kérő tisztviselő azt mondta, nem állapodtak meg a pénzek feloldásáról, csupán egy listáról, amelyet Magyar Péteréknek augusztus 31-éig teljesíteniük kell. A köztársasági elnök részvétét fejezte ki a szombat hajnali buszbalesetben elhunyt sofőr családjának. Megrendítő a pécsi fiatal sportolók edzői és szüleik buszbalesete. Őszinte részvétem az elhunyt családjának, a sérülteknek mielőbbi felépülést kívánok, fogalmazott Súlyog Tamás. A pécsi sportiskola aerobik szakosztálya utazott abban a buszban, amelyik szombaton reggel a 6-os főúton balesetet szenvedett Pécs és Hirt között. A sportolók a Magyar Kupa második fordulójára utaztak bérelt autóbusszal Budapestre. Tájékoztatta a PSN ZRT pécsi sportiskola a távirat irodát. Pécs polgármestere közölte, a város minden segítséget megad a bajba jutottaknak. A balesetet szenvedett buszon 28-an utaztak, 19 versenyző, 3 edző, 6 szülő, valamint a jármű vezetője. A busz Hird térségében egyelőre tisztázatlan körülmények között letért az útról és fának ütközött. A balesetben a sofőr a helyszínen életét vesztette. Végül az időjárásról. Vasárnap alapvetően sok napsütés mellett fátyol felhőkre, illetve főként a Dunántúlon erőteljesebb gomoly felhőképződésre lehet számítani. Záporok, zivatarok elsősorban a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki, de kisebb zápor északkeleten sem kizárt. Az északnyugati szél több felé megélénkülhet, néhol megerősödhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet vasárnap 27 és 30 fok között alakul. Híreket hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Szombati adásunk témái: Leó pápa bizottságot hoz létre a Casa Sollievo della Sofferenza újjáélesztésére. A Szent Atya a Centesimus Annus alapítványhoz. Új remény születik a mai törékeny világban. Interjú Rétfalvi Balázs történésszel, a szombathelyi püspöki levéltár igazgatójával, a Magyarország egyházmegyei és püspökei 1804-1918 címmel most megjelent püspökök életrajzi lexikonjáról.
Leó pápa a bizottságot hoz létre a Casa Sollievo della Sofferenza fellendítésére. 14. Leó pápa kirográfot, vagyis saját kézzel aláírt rendeletet adott ki, amellyel felállít egy új irányító bizottságot, amely a pietrelcinai Szent Pio által létrehozott alapítvány fellendítését segíti elő. Az új testület elnöke Massimino Cavallero Ledo a gazdasági titkárság prefektusa lesz, koordinátora pedig Fabio Gasperini, az apostoli szentszék vagyonkezelőségének, az APSA-nak a titkára. A tagok között van Paolo Rudelli érsek államtitkár helyettes, Giordano Piccinotti érsek, az APSA elnöke, és Giorgio Ferretti, Foggia Bovino érseke. A San Giovanni Rotondóban található Szent Pio atya álmából született nagy egészségügyi központ, a Casa Sollievo della Sofferenza, vagyis szenvedést enyhítő otthon, a revitalizáció új korszakára készül. 14. Leó pápa kiadott egy kirográfot, amellyel létrehozza az alapítvány irányító és felügyelő bizottságát, amelynek feladata, hogy megtalálja a hatékonyság, az eredményesség és a fenntarthatóság megerősítésének legjobb megoldásait. Ez a döntés az apostoli szentszék karitatív tevékenységek iránti szeretetéből és annak tudatából fakad, hogy a nagy intézményeknek, ahhoz, hogy hűek maradjanak küldetésükhöz, képesnek kell lenniük szembenézni a változás kihívásaival. Az idők, a technológia, a jog és a gazdaság fejlődése az egyház küldetését a folyamatos megújulás kihívása elé állítja, olvasható a kirográfban, különösen az egészségügyi ágazatokban, amelyek jövőképet, beruházásokat és körültekintő gazdálkodást igényelnek. Ezen intézmények közé tartozik a Casa Sollievo della Sofferenza, amelyet azzal a céllal alapítottak, hogy vendégszeretetet, segítséget és gondozást nyújtson a betegeknek, zarándokoknak és családjaiknak, szent alapítójának lelkiségéből és alakjából merítve ihletet. Annak érdekében, hogy szembenézzünk-e kihívással, Leó pápa úgy döntött, hogy létrehozza a Casa Sollievo della Sofferenza, pietrelcinai Szent Pio alapítvány irányító és felügyelő bizottságát, amelynek feladata az alapítvány jelenlegi helyzetének elemzése, és hogy megtalálja a legjobb megoldásokat munkája és küldetése egyre nagyobb hatékonysága, eredményessége és hosszú távú fenntarthatósága érdekében, valamint az így azonosított megoldások konkrét megvalósítása. A bizottság minden területen, gazdasági, pénzügyi és működési területen dolgozni fog teljes kapacitással, hogy végrehajtsa a szükséges rendes és rendkívüli adminisztratív intézkedéseket, közvetlenül a pápának jelentést téve minden kiváltképpen jelentős döntés előtt, és minden esetben a különösen fontos, vagy az alapítvány vagyonára döntő és jelentős hatással bíró jogi aktusok elfogadása, vagy az alapítvány alapszabályának módosítása előtt. 14. Leó kinevezte Massimino Cavallero Ledót a bizottság elnökévé, Fabio Gasperinit a bizottság koordinátorává, valamint Paolo Rudelli érseket, Giordano Piccinotti érseket és Giorgio Ferretti érseket a bizottság tagjaivá. Emellett kinevezte Benjamin Estevez de Cominguest, Gino Gumirátót és Alessandro Elaoyana ügyvédet a technikai bizottságba. A Casa Sollievo Pio atya hitéből született, aki úgy vélte, hogy a test gondozása a keresztény küldetés szerves része. Ma, évtizedekkel később, ez a megérzés továbbra is aktuális. 14. Leó kirográfja a gondoskodás gesztusa. Ugyanaz a törődés, amellyel a pietrelcinai szent gondoskodott arról, hogy egyetlen betegember, zarándok vagy családtag se maradjon befogadás és ellátás nélkül. A Casa Sollievo új fellendítése tehát a hűség jele az alapító, a szervezet küldetése, és mindazok iránt, akik nap mint nap átlépik ezeket az ajtókat, gyógyulást és reményt keresve.
Leó pápa a Centesimus Annus alapítványhoz. Új remény születik a mai törékeny világban. A Szent Atya május 30-án szombaton délelőtt fogadta az apostoli palota kellementermében a Centesimus Annus Pro Pontifice alapítvány 400 tagját, akik évi közdüléseket tartják most, és egy konferencián is részt vesznek. Leó pápa hozzájuk intézett beszédében hangsúlyozta, hogy a háborúktól és a növekvő polarizációtól megpróbált mai világban továbbra is létezik az Isten utáni szomi, amely hiteles civilizációt szeretne építeni, leginkább a párbeszéd útján keresztül. Az alapítvány jelenléte annak köszönhető, hogy tagjai elkötelezettek az egyház szociális tanításának tanulmányozása
to the study and implementation
és a mai társadalomban való megvalósítása iránt. Kezdte beszédét a pápa, és megvallotta, hogy ez a téma nagyon közel áll a szívéhez, és azt az egyház küldetése elengedhetetlen részének tekinti. Az alapítvány éves találkozója egybeesett a Magnifica Humanitas most megjelent enciklikájával, és a pápa úgy véli, hogy ez az enciklika iránymutatást nyújthat a konferencia során vizsgált számos téma kidolgozásához és értékeléséhez. Szomorú és kedvezőtlen helyzetben él a mai emberiség, háborúk és egyre növekvő polarizáció közepete, ami kulturális és társadalmi megosztottságot is jellemez. A törékenység közepette azonban új remény születik, mutatott rá Leó pápa. Ebben a megosztottságban a közös nevező, amely mindnyájunkat egyesít, a közös emberségünk. A mostani kedvezőtlen körülmények között továbbra is az az ember hivatása,
human person is called,
hogy újra vizsgálja meg azokat az alapvető kérdéseket, amelyek számtalan generáció szívét komolyabb elmélkedéssel késztették. Hová tartunk? Milyen cél felé kívánunk haladni? Melyik irányt válasszunk magunknak, mint közösség is, mint nép? Idézte Leó pápa a Magnifica Humanitas enciklikája kérdéseit. Ezek a kérdések az emberiség igazság keresését jelzik, és vágyat ébresztenek Isten és a világ tartós értelme iránt, továbbá tanúskodnak az emberségünk alapvető vonásairól is, az Isten által adott ész és szabadság ajándékairól, amelyek révén megismerhetjük az igazságot és követhetjük a jót. Bár a szabadságot gyakran úgy értelmezik, mint a tetszés szerinti cselekvés képességét, elengedhetetlen, hogy visszataláljunk a szabadság hiteles értelméhez, amely lehetővé teszi számunkra, hogy felfedezzük annak kapcsolati dimenzióját, hisz éppen itt beszélhetünk az ember kiteljesedéséről, mind egyénként, mind társadalomként. Szent II. János Pál emlékeztetett bennünket arra, hogy ezt a kiteljesedést akkor találjuk meg, amikor a szabadságot az önátadásban és a másik befogadásában éljük meg, vagyis amikor a szabadságot a szeretetre használjuk.
When freedom is used to love.
Ezzel szemben, amikor individualista szempontból abszolútizáljuk, a szabadság kiürül eredeti tartalmából és ellentmondásba kerül saját hivatásával és méltóságával. A valódi szeretet civilizációjának előmozdításában és megteremtésében a párbeszéd is fontos szerepet játszik. Egy olyan párbeszéd, amely az igazságon alapul, és amely elismeri és értékeli minden ember közös emberségét.
And values the shared humanity of every person.
Valójában, ha szem előtt tartjuk minden egyén vele született méltóságát, az lehetővé teszi, hogy legyőzzük az önzést és a saját érdekeket a közjó érdekében. Befejezésül Leó pápa megköszönte az alapítvány tagjának mindazt,
and your efforts to further promote the church's social doctrine.
Amit az egyház szociális tanításának terjesztése érdekében tesznek, majd áldását adta rájuk. Interjú Rétfalvi Balázs történésszel, a szombathelyi püspöki levéltár igazgatójával, a Magyarország egyházmegyei és püspökei 1804-1918 címmel most megjelent püspökök életrajzi lexikonjáról. Május 3. hetében Rómában tanulmányúton járt a Tusor Péter vezette fraknói kutatócsoport, amelynek keretében május 20-án szerdán az általános kilagatás során találkoztak 14. Leó pápával. Most hallgassák meg a kutatócsoport egyik tagjával, Rétfalvi Balázs levéltárossal készített interjúnkat. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Rétfalvi Balázs történészt, a fraknói kutatócsoport tudományos munkatársát, és aki a szombathelyi püspöki levéltár igazgatója. Isten hozott nálunk, első alkalommal találkozunk. Két vastag kötettel érkeztél a stúdióba, a rádióba, amelyek Magyarország egyházmegyeiről és püspökeiről szólnak. Mutasd be ezt a két kötetet, kedves Balázs!
Köszönöm szépen a meghívást! Egy nagy munkának a végeredményét tartjuk itt kezünkben. Még 2010-ben indult el ez a nagy munka, Erwin Gatz professzornak a kezdeményezésére, a német püspök lexikonok mintájára kezdeményezte azt, hogy a Habsburg monarchiának, illetve a Magyar Királyságnak is a püspök lexikonai készüljenek el. És mivel ők a 19. századi időszakra koncentráltak, a Magyar Királyság latin és görög szertartású egyházmegyeinek püspökeiről készült lexikon. A latin az egy hatalmas anyag, 160 püspöknek az életrajzát tartalmaz.
Az időszakot még egyszer.
1804 és 1918 közötti időszakban, tehát a hosszú 19. század időszakának püspökeit veszi számba ez a kötet, és a latin és a görög együtt a 160 püspöknek az életét mutatja be.
Mik a források, és milyen céllal készült ez a püspöki életrajz sorozat?
A forrásai azok alapvetően a már elért vagy megírt publikációk, de pontosan szükség volt számos esetben, hogy levéltári kutatásokat is végezzünk. És több esetben római, illetve bécsi forrásokból sikerült az életpályákat megírni. Vannak olyan püspökök, akik ismertebbek az esztergomi érsekekről, ugye egy külön életrajzi lexikon is jelent meg, de teljességre törekedett ez a projekt, úgyhogy a legkisebb vagy a legkevésbé ismert püspököknek is az életrajzát egy előre meghatározott tematikus séma szerint kellett kidolgozni. És azért ezeket az adatokat megtalálni nem minden esetben volt egyszerű.
Az otthoni püspöki levéltárok milyen mértékben voltak források számotokra?
Nyilván a püspöki levéltárok nagyon fontosak voltak, mert a fontos adatok jó része ott volt, de például a püspökök kinevezésével kapcsolatos háttérinformációk azok magasabb szinten Rómában, illetve Bécsben voltak elérhetőek.
Bécsben miért?
Bécsben amiatt, mert ugye a magyar király, illetve a Habsburg uralkodók Bécsben intézték ezeket az ügyeket. Róma és Bécs között, illetve aztán Budapest és az uralkodó között zajlottak. Ugye ebbe az időszakban is változott, hogy a forradalom előtt, aztán a forradalom után, a dualizmus korában ezek a kinevezések hogyan zajlottak, de Budapest, Bécs és Róma volt az, akinek egyeztetni kellett ezekben az ügyekben. A projektben nemzetközi projekt volt, a bécsi egyetemnek is a teológiai karán Rupert Kliber professzor, Tusor Péter tanár úr mellett koordinálta, illetve szerkesztette a köteteket.
Magyar részről kik a szerzői ennek a munkának?
Magyar részről 36 szerző, a legkülönbözőbb helyekről, egyetemekről doktoranduszok, egyházi levéltáros kollégák. Tehát akit sikerült megnyerni ennek az ügynek, azok szerepelnek benne, de alapvetően a Katolikus Egyetemnek a doktorandusai és a püspöki levéltáraknak a munkatársai.
Nagyjából összesen hányan dolgoztak?
36 szerző, illetve hát ugye mivel voltak a hát most már elcsatolt szlovák és aztán romániai egyházmegyéknek a történetébe kapcsolatosan szlovák, illetve román, illetve határon túli egyetemeknek a tanárai, munkatársai, levéltárosai is együttműködtek ebben. Főleg azért, mert sok esetben mondjuk szlovák forrást kellett, vagy román forrásokat elolvasni, és ez a nyelvtudás miatt szükséges volt, hogy olyan kollégákat is bevonjunk, akik ott helyben tudnak mozogni.
Mik azok a szempontok, amelyeket minden püspök életrajzban megtalálunk, amit leírtatok?
Az életrajzi adatok pontosítása, tehát az, hogy a szülők, családi háttér, a szentelésüknek a pontos ideje, és az előéletüknek a története. Mert nyilván a püspökségének az idejéről a legtöbb püspöknek jobban rendelkezésre állnak dolgok, de az előéletének a feltárása az egy komoly feladat volt, és az is mindenhol szépen ki van dolgozva, és az egy nagy munka.
Volt-e valamilyen hasonló magyar munka, vagy más nyelvű munka, ami forrásként szolgálhatott nektek?
Igazából ilyen átfogó nem volt, amit az előbb említettem, hogy az esztergomi érsekekről már készült egy hasonló életrajzi lexikon. Tehát azzal tudtunk foglalkozni, de annak a koncepciója az eltért attól, amit Ervin Gatzpoff professzor a német lexikonoknál meghatározott, és mi azt a német mintát követtük, és tematikusan a püspökök működését is ki kellett dolgozni. Tehát például arra, hogy milyen volt az oktatáspolitikájuk, hogyan szervezték meg az egyházmegye gazdaságát, a földeket, ugye manapság nehezebben tudjuk elképzelni, hogy ugye régen a gazdálkodás az egy központi téma volt, és az uradalmakat, a püspöki uradalmakat, azokat komolyan kellett venni, mert nem az állam támogatta, hanem azokból a célvagyonokból kellett kigazdálkodni a fenntartását az egyházmegyének, amiket még ugye megörökölt vagy kapott az államtól az egyházmegye. Tehát, és ugye ott felkészült gazdasági emberekre volt szükség, hát ugye ebben nem mindegyik püspök állt a magaslaton, de hát ugye ha sikerült neki, akkor tudott olyan szakembert megbízni, vagy olyan képzett papot, aki ezeknek az uradalmaknak a gazdálkodását megfelelő kézbe tudta tartani.
Balázs, ki tudja ezt a könyvet jól használni? Kinek ajánljátok?
Aki érdeklődik a magyar egyháztörténet, illetve kultúrtörténet iránt, oktatástörténet iránt, nagyon hasznos. A helytörténeti kutatásban, aki mondjuk a községének vagy településének a történetét ő is kiválóan tudja használni, illetve a szélesebb történeti érdeklődésre is számot tart, hiszen kiválóan mutatja be egy vezetői rétegnek, ez az elit kutatásoknak egy nagyon fontos mérföldköve, hiszen a magyar királyságot vezető egyik értelmiségi és kiemelkedő elit csoportnak a teljes átfogó képét kapjuk meg, nagyon pontosan adatolva. Tehát ez egy páratlan adatbázis, ami képet rajzol arról, hogy ez az elit hogy nézett ki.
Végül még egy időbeli kérdés. Ugye 1804-től 1918-ig tart a vizsgált időszak, és a megelőző kor, és az utána lévő kor?
Ennek a projektnek én csak munkatársa voltam, tehát az egésznek a szervező az Tusor Péter tanár úr, úgyhogy én a nevében nem nyilatkozhatom, de amilyen információm van, az, hogy ezt a munkát mindenképpen szeretnénk folytatni, és a korábbi, illetve a későbbi időszakokra is ugyanebben a struktúrában szeretnénk majd lexikonokat készíteni és megvalósítani.
De jó is lenne, ha Szent Istvántól kezdve, és az ő általa indított püspök kinevezéseket is szem előtt tartva, egészen a napjainkig egy komplet sorozata lenne a magyar honba szolgáló püspököknek. Kedves Balázs, köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm a megtisztelő meghívást.
A Rétfalvi Balázs levéltárossal készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Virtes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultraredit hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a közösségi oldalán. Bóna Szabolcs szerint a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja. Ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak az Európai Uniós források. Bejegyzésében úgy fogalmazott, ezek a pénzek rettenetesen hiányoztak a vidéki térségekből, közölte. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar számára új fejlesztési lehetőségek nyílhatnak meg. A magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek. Hozzátette, a vidéki munkahelyek és beruházások erősíthetik a helyi közösségeket. A forrásokat mostantól nem túlárazott, felesleges presztízs beruházásokra fordítjuk, hanem végre oda irányítjuk, ahol azokra a legnagyobb szükség van, hangsúlyozta a közösségi oldalán tett bejegyzésében a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke történelmi jelentőségű megállapodást kötött pénteken, amellyel elhárult minden akadály azelől, hogy a Magyarországnak jogosan járó, korábban befagyasztott uniós források végre megérkezzenek. Magyar Péterék nem mondanak igazat, amikor diadalittasan posztolják. Megszületett az Európai Bizottsággal a megállapodás. Jönnek az uniós pénzek, közölte Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője a közösségi oldalán. Dömötör Csaba azt írta, a Politico péntek este cikket közölt arról, hogy az Európai Bizottság értelmezésében hogyan is áll az ügy. Magyar Péter miniszterelnök azt kürtölte világgá, hogy az Ursula von der Leyennel tartott találkozója áttörést hozott, de Magyarország még mindig messze van attól, hogy megkapja az eurómilliárdokat, amelyeket Budapest annyira akar, idézett a cikkből a fideszes politikus, hozzátette. A cikk szerint egy neve elhallgatását kérő tisztviselő azt mondta, nem állapodtak meg a pénzek feloldásáról, csupán egy listáról, amelyet Magyar Péteréknek augusztus 31-ig teljesíteniük kell. A köztársasági elnök részvétét fejezte ki a szombat hajnali buszbalesetben elhunyt sofőr családjának. Megrendítő a pécsi fiatal sportolók, edzőik és szüleik buszbalesete. Őszinte részvétem az elhunyt családjának, a sérülteknek mielőbbi felépülést kívánok, fogalmazott Súlyog Tamás. A pécsi sportiskola aerobik szakosztálya utazott abban a buszban, amelyik szombaton reggel a 6-os főúton balesetet szenvedett Pécs és Hirt között. A sportolók a Magyar Kupa második fordulójára utaztak bérelt autóbusszal Budapestre. Tájékoztatta a PSN ZRT Pécsi Sportiskola a távirat irodát. Pécs polgármestere közölte, a város minden segítséget megad a bajba jutottaknak. A balesetet szenvedett buszó 28-an utaztak, 19 versenyző, 3 edző, 6 szülő, valamint a jármű vezetője. A busz Hird térségében egyelőre tisztázatlan körülmények között letért az útról és fának ütközött. A balesetben a sofőr a helyszínen életét vesztette. Végül az időjárásról. Vasárnap alapvetően sok napsütés mellett fátyol felhőkre, illetve főként a Dunántúlon erőteljesebb gomoly felhőképződésre lehet számítani. Záporok, zivatarok elsősorban a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki, de kisebb zápor északkeleten sem kizárt. Az északnyugati szél több felé megélénkülhet, néhol megerősödhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet vasárnap 27 és 30 fok között alakul. híreket hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, ma Angéla és Petronella névnap van. Az Angéla görög-latin eredetű női név, amely a latin angelus férfi név női párja. Jelentése angyal, követ, hírnök. A Petronella név eredete latin. Jelentése edzett férfi, kő, szikla, Petronius nemzetségéből származó nő. Minden kedves Angéla és Petronella nevű hallgatónkat a Jóisten éltesse sokáig. Boldog névnapot kívánunk!
Angéla, hát utolért az a híres szerelem. Angéla, Angéla, beleszédű mindenem, és fénybe fordulnak az árnyak, mert már a karjaimban látlak. Angéla, 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 kicsi angyalkám.
Még nem akkor van nyár, mikor a naptárban áll, hanem mikor két szív egymásra talál. Mivel, hogy téged a tél hozott nekem, számomra legszebb a téli szerelem.
Angéla, hát utolér az a híres szerelem. Angéla, Angéla, beleszédül mindenem,
és fénybe fordul.
Angéla, 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 kicsi angyalkám.
Könnyen jöttél, könnyen mentél, Angelina, megmérgeztél. Könnyen jöttél, könnyen mentél, Angelina, megmérgeztél.
Hey! Forró nyár volt, a szívem nyitva, és már megrészeg. Te egyszer csak hozzám léptél. Nem mondtál semmit, nem kértem semmit. Ó, csak táncoltunk órákon át. Feljött a hajnal egy csöndes dallal, és te eltűntél mellőlem végleg. Úgy tűnik végleg. Könnyen jöttél, könnyen mentél, Angelina, megmérgeztél. Yeah.
hagytál oly könnyedén. Én most is várlak, még mindig várlak. Hát ha eljössz még egyszer, majd értem. S itt lesz a hajnal, azzal a dallal. És te nem tűnsz el mellőlem végleg. Nem hagysz itt végleg. Könnyen jöttél.
Könnyen jöttél, könnyen mentél, Angelina, megmérgeztél, könnyen jöttél.
Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
Kedves hallgatóink, lapozzuk fel a kalendáriumot és tekintsük át, hogy milyen jeles évfordulók kapcsolódnak május 31-éhez. Ma van a Nemzetközi Gyermeknap. A világ több országában megtartott ünnep. 1950 óta május utolsó vasárnapján ünnepeljük, a Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség 1949. novemberi határozata alapján. A cél ekkor az elmaradott, háború sújtotta országok gyermekeinek megsegítését szolgáló akciók szervezése volt. Ezen a napon minden nagyobb településen játékos programokat, versenyeket, báb- és színi előadásokat rendeznek a gyermekeknek. Hasonló rendezvény már a II. Világháború előtt is létezett. Gyermekhét, amelyet először 1931. májusában rendeztek meg, elsősorban jótékonysági céllal. Tehát ma van a Nemzetközi Gyermeknap. Ma van a dohánymentes világnap, amelyet 1986 óta tartanak. Az ENSZ egészségügyi világszervezete 1986-tól május 31-ét dohánymentes világnappá nyilvánította, bízva abban, hogy a dohányzással kapcsolatos halál megelőzhető. Minden 8. percben meghal valahol valaki a világban a dohány ártalmai miatt. Ezt megelőzendő a WHO különböző programokat, kampányokat, felhívásokat indított, s ennek jegyében tartják minden évben a dohánymentes világnapot május 31-én. Gróf Széchenyi István létrehozta a Pesti Gőzmalom Társaságot, és megkezdhették a hengermalom építését. Ez 1839-ben történt. Több mint 2 éves előkészítés után hozta létre. A hengermalom a mai Margit híd pesti hídfőjének közelében volt. A gőzgépet Bécsből rendelték meg 1840-ben. Az első őrlés 1841. szeptember 15-én volt a malomban. Széchenyi már korábban elérte a Nádornál, hogy a malom mellett gépműhelyt is felállíthassanak. Ennek a műhelynek lett később munkatársa Gantz Ábrahám, aki miután az igazgatósággal összekülönbözött, kilépett és önálló műhelyt alapított, amely világhírű gyárrá nőtte ki magát. A hengermalom igen jó minőségű lisztet állított elő. Terményei sikert arattak. 1911-ben a mai napon bocsájtották vízre a Titanicot. A Titanic utasszállító hajó, amely egy jéghegyel történt 1912. április 14-i végzetes ütközéséről és 1912. április 15-i elsüllyedéséről vált ismerté. Egy óceánjáró 3. második hajójaként a Titanicot és testvéreit heti 3 járat kiszolgálására és a transzatlanti forgalom dominálására tervezték. A Titanic 1912. április 14-én vasárnap 23 óra 40-kor Jéghegynek ütközött, és április 15-én hétfőn 2 óra 20 perckor az ütközés után alig több mint 2,5 órával ketté törve elsüllyedt. Tehát 1911-ben a mai napon bocsájtották vízre a Titanicot. Egerben megnyílt a Beatles Múzeum 2015. május 31-én. A kelet-közép-európai régió egyetlen Beatles gyűjteményét Bródy János nyitotta meg a Hotel Corona Eger szálloda épületében. A 450 négyzetméteren a pincétől az emeletig, majd 2500 tárgyi emléket felvonultató múzeumban az elmúlt években több mint 100 ország képviselője tette tiszteletét. Hasonló múzeum Eger mellett jelenleg Liverpoolban, Halléban, Alkmárban, illetve Buenos Airesben található. 1963-ban a mai napon született Székesfehérváron Orbán Viktor politikus, a Fidesz egyik alapítója, volt miniszterelnök. Franz Josef Haydn, osztrák zeneszerző, aki Magyarországon élt és alkotott, 1809. május 31-én hunyt el. Állandósította a szonáta formát, amihez szubjektív tartalmat adott, drámai és vígoperákat is írt. Művei 106 szimfónia, 68 vonós négyes, 62 zongora szonáta, 45 zongora trió, 14 mise. Két nagy oratórium, a Teremtés, amelyet 1800-ban Budán vezényelt, és az Évszakok időskori munkásságának és az oratórium műfajának betetőzését jelentik. Életének 3 évtizedét 1761-től 1790-ig Eszterházy Pál Antal kismartoni, majd pompakedvelő Eszterházy Miklós Eszterházy birtokán töltötte Magyarországon a hercegek házi karmestereként. Ez idő alatt vitte tökélyre életművének egyik meghatározó műfaját, a vonós négyest. Tehát Franz Josef Haydn, osztrák zeneszerző, 1809. május 31-én hunyt el. Kedves hallgatóink, kalendáriumunkat hallották.
Mondd, te mit viszel magadon, vigyed örömmel, ne haragod. Az élet egy színház, egy színpad, hol könnyen elégsz. A nagyfőnök fentről az megrendez, a végén majd ő dönt, hogy tetszette. S ha úgy érzi, jól játszol, megnyílik fentről az ég. Ha ez az első vagy utolsó felvonás, mindegy mi jön, én játszanék. Színpadról látom az arcot, hát viszem oda. Tudod, itt van bent, ami velem maradt, mert itt van az otthon és itt a haza. Szívemben őrzöm, én így maradtam szabad. Mondta, mit viszel magaddal, formáld a darabot a szavakkal. A díszlet az maradjon itt, minden más az befér. Az életem adnám, ha te kéred, mosolyt egy zsáktal, hát ígérd meg. Itt hagyod bánatod, orrot lúgatni nem ér. Ha ez az első vagy utolsó felvonás, mindegy mi jön, én játszanék tovább. Tudod, itt van bent, ami velem maradt, mint a világot rejtő bűvészkalap. Ha a színpadról látom az arcot, hát viszem haza. Tudod, itt van bent, ami velem maradt, mert itt van az otthon és itt a haza. Szívemben őrzöm, én így maradtam szabad. Mondta, mit viszel magaddal, hagyd itt az egót egy adaggal. A karmád a karmával megkarcol, bánhatod még. Mert élet fogytig az ítélet, a színpadon állni, amíg élek. A végén, ha szeretsz, az öltözönbe kísérsz. Ha ez az első vagy utolsó felvonás, mindegy mi
jön, itt játszodik tovább. Tudod, itt van bent, ami velem maradt, mint a világot rejtő bűvész kalap. Ha a színpadról meglátom Istent, hát viszem hozzá. Tudod, itt van bent, ami velem maradt, mert itt van a színpad és itt a haza. Szívemben őrzöm, én így maradtam szabad.
Töverét, halló a begyére lép, csak a szívem érzi, csak a szívem érzi. Nem érzi a száraz levél, a sárba teszi le a szél, csak a szívem érzi, csak a szívem érzi. A válnak néma fellegek, nem érzik azt meg az egek. Csak a szívem érzi, csak a szívem érzi.
Érzi.